Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Szentvér kultuszról szóló sorozatunk 6. utolsó adásához érkeztünk. Ennek a műsornak a célja az volt, hogy a Szentvér kultusz reneszánszát segítse, tudatosítsa és elmélyítse. Most először visszapillantunk az előző 5 adásra. Az első adásban hallhatták, hogy milyen fontos szerepe van a vérnek testünk működésében. Vér nélkül nincs élet. Bemutattam, hogy a pszichológiában és a kultúrtörténetben is feltűnik a vér jelentősége. Végül eljutottunk a Szentíráshoz, és azon belül először az Ószövetségben tekintettük át a vér jelenlétét. A második adásban a vérnek az újszövetségi szentírási szerepéről hallhattak. Beszéltem a szentvértisztelet történetéről, áttekintettük a szentvér ereklyék 2 típusát, és szó volt az oltári szentség csodákról. Ebben az adásban már a szentvérrel is foglalkoztunk. Szent János a Jelenések könyvében a bárány véréről beszél, amely megmosott minket bűneinktől, és visszavásárolt Istennek. Ezért is használjuk a drága vér, vagy Jézus Krisztus legdrágább vére kifejezéseket. János evangéliumában arról ír, hogy látva a Jézus láncsával átdöfött oldalából kifolyó vizet és vért, ezt Isten szeretetének 2 tanúságaként fogja fel. A Szentlélek jele a víz, ami csillapítja szomjunkat, és ami által újjászületünk. Jézus eucharisztikus áldozatának pedig a vér a jele, aki azt issza, annak örök élete van, s az Jézusban marad, illetve Jézus ő benne. Az újszövetségi szentírás tehát a megváltás kegyelmének kiosztását úgy írja le, mint a Krisztus vérével való meghintést, megtisztítást, lemosást. Krisztus megkívánja, hogy övé az eucharisztiában vegyék és igyák vérét. A hangsúly a vér áldozati jellegén van, Jézus halálig tartó engedelmességén, az atyától kapott küldetés vértanúságig való teljesítésén. Ennek az adásnak a végén, és főként a 3. adásban a szentvér kegyhelyekről beszélgettünk. Tisztáztuk, hogy 2 erekje van. Egyrészt a Jézus szenvedése és halála során kiömlött vér nyomainak megmaradása valamilyen anyagon, textilen, másrészt az eucharisztikus csodákban az átváltoztatott bor valódi véré alakulása, látható megjelenése. A 3. adásban került elő a szent vér és az engesztelés összefüggése. Buzdítottunk arra, hogy egyesítsük a mi engesztelő áldozatunkat Jézus Krisztus véres áldozatával. A 4. adásban ismertettük a nigériai Barnabás által kapott üzeneteket és imákat. Az 5. adásban az óbudai Kisszeli dombon álló szentvérkápolnát mutattuk be, az ott folyó ima és liturgikus programokkal. Az egész kápolna a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeit is szolgálja, amelynek mottója minden forrásunk belőled fakad. Ebben a kápolnában ott a forrás, ott van a Szent Mise, ott van a Szentségimádás, és ott van a kápolna szentvér titulusa. Mindez páratlan egységben, a szentvér kultuszban.
Thank you.
Az adventi időszak vége felé, karácsony előtt néhány nappal nem feledkezhetünk el Jézus Krisztus édesanyjáról, és ebben az adásban elsősorban erről fogok beszélni. Milyen kapcsolatot láthatunk Szűz Mária és Jézus drága vére között? Mária, amikor méhében hordozta, akkor saját vérével táplálta magzatát, és ha nem is volt közös vérkeringésük, egy szűrő ártyán keresztül közvetett kapcsolatban állt a két keringési rendszer. Azután, amikor világra szülte gyermekét, akkor természetesen az anya is vérzett. A jeruzsálemi templomban bemutatott kis Jézus körülmetélésekor is találkozhatott az anya fia vérével. És ugyanekkor jövendölte neki Simeon, hogy lelkét héttör járja át. A későbbi időkben a fájdalmas anyát úgy is ábrázolták, hogy a szívét szúrja át hét tör vagy kard, és onnan természetesen vért folyik. A kis Jézus úgy élt, mint minden gyermek. Játszott, szaladgált, elesett, megvágta magát, és akkor bizony kicsordult a gyermeki vér, amelyet Mária mosott le és gyógyítgatott. Később a názáreti házban Szent Józseffel együtt ácsmunkát végző felnőtt Jézus sem kerülhette el a munkabaleseteket, s vére a gerendákra folyt, az anya talán ott is első segélyt nyújthatott neki. A kereszt útját járó Jézust Mária végigkövette. Pilátus udvarán a korbácsolástól patakokban kifolyó vért talán Mária törölhette fel a szentasszonyokkal, ahogy a Passió című filmben láthattuk. És az egész kálvárián a válsebéből, roncsolt térdéből, tövisektől átjuggatott fejéből csordogáló vért is láthatta, mélyen átélve fia szenvedését, mintha ő is vérezne. A kereszten Jézus kéz és lábsebeiből fröcskölő vér talán Máriára is ráhullott, amikor ott állt alatta Szent János mellett. És amikor isteni fia szívét átszúrta a dárda, onnan a vér és víz ömlött ki, akkor bizonyára Mária szíve is vérzett. Amikor azután a keresztről levett fia testét, véres testét Mária ölébe fektették, a legkegyetlenebb fájdalom járhatta át, azzal, hogy úgy ölelhette fiát, mint 33 évvel korábban az eleven csecsemőt. Közben az ő ölelő karját, csókoló arcát és a köpenyét is pirosra festette Jézus vére. De jelen volt Mária az utolsó vacsorán is, amikor Jézus saját vérévé változtatta a bort, és ezt a bor színében megújuló vért az efezuszi Bülbülhegyen élve ő is itta a Szent János apostol által bemutatott szentmiségben.
Arra nézve, hogy mindannyian a felkelő nap Jézus felé haladunk. Ők mind-mind ezen az úton ilyen kis jelzők. Ők mind-mind Jézusnak akarják mutatni felénk. Ezért csodálatos ő rájuk nézni, és az ima akkor pedig szóljon valóban Jézusnak.
Szűz Mária saját vére is nagy szerepet játszik a népi buzgóságban. Az egyik gyakori típusa ennek a vérrel könnyező Szűz Mária kép. Ezek közül itt egyet emelek ki, a győrit. A Székesegyház képén látható Szűz anya 1697. március 17-én reggel véres könnyeket hulladott. Az évfordulóhoz kapcsolódva minden évben sokan zarándokolnak a könnyező Szűz anyához. A győri kegykép történetét idézzük fel egy kicsit részletesebben. A kegykép az altató Mária vagy örvendetes Mária képtípusba tartozik. Valószínűleg írországi festőtől származik, melyen Mária az alvó gyermekét imára kulcsolt kézzel vigyázza. A képet az előkelő ír családból származó Walter Lynch, Clonferti püspök hozta Magyarországra, miután a Cromwell-féle üldözés idején menekülni kényszerült hazájából. Püski János győri püspök magához hívta, és ott élt haláláig. 1697. március 17-én Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén az otthoni üldözések miatt a képi Szűz anya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek hullottak, melyeket fehér gyolcskendővel itattak fel. A gyolcskendőt máig őrzik a Székesegyházban. A vászonra festett kép később újra könnyezett, úgyhogy a kis Jézus orcájára is lehullott néhány csepp, amelynek nyomát most is láthatni a képen. A gyolcs ezüst rámába foglalva a mai napig őriztetik a főtemplom kincstárában. 3 óráig tartott a látomány, mely idő alatt zengett a templom ájtatos imádságával az odasereglett keresztény sokaságnak. Ezek között volt Siegbert Györgynek akkor császári királyi hadikormányzója, aki látván a valóságot azonnal egy szép oltárt épített ezen a csodálatos kép kitételére, írta Jordánszki Elek püspök 1836-ban. Ma már minden nap teljes búcsút nyerhetnek itt a zarándokok. A másik típus a Budapest Krisztina városi Havas Boldogasszony templom kegyképe. Tápláló Madonna képtípusának kialakulásával kezdődött ez a forma. A 13. században kezdett kibontakozni a ferences teológia nyomán Krisztus szent emberségének kultusza, párhuzamosan Mária csodás, de valóságos anyaságának tiszteletével. A tápláló Madonna képek Mária valóságos anyaságának hangsúlyos és szemléletes kifejezései. Az ábrázolás mód főleg észak-itáliai és németalföldi tájakon gyakori. Nagy nevű művészek dolgozták fel ezt a témát számos kiemelkedő alkotásban. A Krisztina városi kegykép e két különböző képcsoportnak harmonikus összeötvözéséből keletkezett. Ősképe, a Rei Mária kép, ugyanis eredetileg tápláló Mária kép volt. Ez a kép azonban 1494. április 29-én vérezni kezdett. Így keletkezett a Rei kegykép, a tápláló és vére hullató Madonna ötvözete. Egy itáliai származású budai kéményseprő mester, Francin Péter 1694-ben fogadalmat tett, hogyha ő és családja az akkor dúló pestist szerencsésen túléli, hálából családjával együtt elzarándokol szülőfalujának Mária kegyképéhez, sőt a kegykép tiszteletét Budán is meghonosítja. Szülőfalúja az észak-itáliai Piemonti Re nevű helység volt. A kegykép eredetileg a templom külső falát díszítette, és a tápláló Madonnát ábrázolta. 1494. április 29-én az esti órákban a templom előtti téren hasonszőrű barátaival egy Giovanni Buccono nevű férfi nagy tételben szerencsejátékot játszott. Mindenét elveszítette, ezért esztelen felindulásában felkapott egy követ, és a Mária képhez vágta. A kő Máriát homlokon találta. Amikor az ifjú haragja lecsillapodott, akkor már szánta bánta a tettét, és szégyenében, bánatában elbújdosott. Másnap reggel, amikor a sekrestyés ki akarta nyitni a templomot, megdöbbenve látta, hogy a Szent Szűz homlokán seb nyílt és vérzik. Az végigcsorog Mária arcán, és a földre hull. Hívta a plébánost, a magisztrátust és a falu lakóit. mind megállapították, hogy valóban vérzik a szűzanya homloka. A kép 3 héten át folyamatosan vérzett. Ezt a vért kendőkkel felitatták, és az eseményt jegyzőkönyvbe foglalták. A kendőket és a jegyzőkönyvet a Réi plébánia máig őrzi. A képet a hívek rendszeresen látogatták, és az ima meghallgatások örömével tértek haza. A képet a püspök később bevitette a templomba, így az 1694-ben már a falucska plébánia templomában található. Francine Péter Budáról a Pest is túlélve Rébe zarándokolt, hogy hálát adjon a családjával együtt. A zarándoklat alatt másolatot készített a képről, és magával hozta Budára. Budai szőlőjében egy kis fakápolnát épített, és ott helyezte el a kegykép másolatát. Budán viszonylag gyorsan híre ment a képnek, mert itt is ima meghallgatások történtek. A kápolna 1723-ban leégett, de a kép éppen maradt, ezért a fakápolna helyébe 2 évvel később kőkápolnát építettek, amelynek vérkápolna lett a közismert neve. Most csak itt közbeszúrom, hogy a korábban ismertetett óbudai Kisszeli dombon lévő kápolna is szent vérkápolna. Tehát itt valamiféle lelki rokonság van a korábbi vérkápolna, Mária vérkápolnája és a mai szent vérkápolna között. 1751-ben Mária Terézia királynő tette tiszteletét a kegykép előtt. 1791 és 97 között azután felépült az alsó Krisztina városi templom, a Havas Boldogasszony templom. A kegykép a templom főoltárán nyert méltó elhelyezést. Széchenyi István 1836. február 4-én itt tartotta esküvőjét, és ennek emlékére a kegykép madondájának brilliáns függőjébe helyezték el az ő adományát, illetve felesége Szejlen Crescencia ajándékát. A Réi tápláló madonna kegykép kultusza a 18. században tovább gyűrűzött, és ennek a képnek a másolata ott van a Makkos Máriai kápolnában, vagy a Pesti Ferences templom bejárat melletti kápolnájában. A karácsony várás hangulatához kiválóan illeszkednek az altató és tápláló szűzanya képei, bár itt a rádión keresztül nem láthatjuk azokat. De ha tehetjük, zarándokoljunk el a Győri Székesegyházba és a Krisztina városi Havasboldogasszony templomban, és ott imádságos lélekkel láthatjuk és megcsodálhatjuk Szűz Mária képeit. Ezeken a kegyképeken a Jézussal kompasszióban együtt szenvedő és vérző Máriát tisztelhetjük. De kérem, hogy zarándokoljanak az óbudai Kisceli Szentvérkápolnába is, minden első pénteken 3 órakor, és a 3. péntekek déltől kezdődő szentségimádásaira is, például holnap után. Közel van az idő, amikor ott is Máriához könyöröghetünk, az odakerülő Mária Celi kegyszobor másolata előtt. Számomra nagyon fontos az, hogy ahogy a Jézus Krisztus drága vére, szent vére, számos kegyelmi hatással, kegyelmi adománnyal jár az ők tisztelők számára, ugyanígy a vérző Mária kegykép is ugyanilyen kegyelmi hatásokkal, kegyelmi adományokkal járhat. Végezetül szóljunk még a karácsonyt követő apró szentek ünnepéről. Ők Jézusért, Jézus helyett a zsarnok Heródes ördögi parancsára vérüket ontották. S mennyien ontják vérüket napjainkban is a kis emberi magzatok, már az anyai méhben, anyjuk, apjuk és az orvosok kegyetlensége miatt. Sorozatunk végén kérjük, hogy Jézus Krisztus drága vére mossa le az abortuszban érintett anyák, apák, nagyszülők és orvosok, ápolók bűnét, ha megbánják azt, s fedje be azokat is, akik potenciális elkövetők lehetnének, és a jövőben tartson vissza mindenkit a magzatgyilkosságtól. Az áldozatul esett magzatokért pedig mondjuk el Barnabási báját. Mennyei Atya, tekints most kérlek szent fiadra a kereszten, aki állandóan vérét ontja szeretetből, övéiért, és bocsáss meg az emberiségnek. Tisztítsd meg és kereszteld meg az abortált és megölt magzatokat, a te szent fiad szent oldalából kifolyó drága vér és víz által, aki megváltásukért halva függött a kereszten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jézus Krisztus szent halála által add meg nekik az örök életet, az ő szent sebei által a gyógyulást, és az ő drága vére által szabadítsd meg őket, hogy a mennyekben minden szenttel együtt örvendhessenek és áthassanak téged. Amen. Kedves hallgatóim, én köszönöm, hogy végighallgatták, vagy legalább részleteket hallgattak a Szentvér kultuszról szóló sorozatunkban. És kérem, imádkozzanak a Szentvérhez, imádkozzanak a Madonna, a vérző Madonna képekhez is. Isten áldja Önöket!
A szent vér kultusza. Miért fontos a szent vér tisztelet napjainkban? Török Iván műsorát hallották.